Június első vasárnapján nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet a Zsoltárok könyvéből való igével. Ó Istenem, Te vagy Uram, hozzád vágyakozom, utána szomjazik lelkem, utána sóvárok testem, mint kiszikkadt, kopár, víztelen föld. Így nézek rád a szentélyben, hogy lássam hatalmadat és dicsőségedet. Kegyelem, irgalmasság és békesség adassék nékünk bőségesen, Istennek, a mi atyánknak és az Úr Jézus Krisztusnak a megismerésére. Amen.
Új hónaphoz érkeztünk, testvérek, és új énekkel is gazdagodunk most ebben a hónapban. Fordítsuk meg a hirdető lapunkat, és nézzük meg ezt a szép éneket. Jövel Szentlélek Isten, kezdődik az ének. Az énekkarunk, aki vállalja, vagy az énekkorosaink vállalják a bemutatását, eléneklik ezt az éneket mind a három rövid versével, majd ezt követően orgona kísérettel együtt mind a három verset énekelje a gyülekezet, és így folytassuk tovább Isten tiszteletünket.
Isten szent lelke erejét kértük az énekkel, az újonnan tanult énekünkkel is. Isten szent lelke erejével szeretném hirdetni az igét, úgy, amint írva található Ézsaiás proféta könyve 49. részének 16. versében a következőképpen. Így szól az Úr, íme tenyerembe véstelek be, szüntelen előttem vannak falaid. Foglalj el helyét a gyülekezet. Kedves testvéreim, pontosan 3 éve kezdtük el az üsztörténeti sorozatot, illetve 2008. június első vasárnapján, és most már a vége felé járunk, nagy utat tettünk meg, Ábrahámtól indultunk, és 1500 év útján érkeztünk a messiás várásig, hogy kiszabadult Isten népe a babiloni fogságból, és új építkezésben van. Meg is állunk a nyárra, és ha Isten éltet bennünket, akkor ősszel még a messiás várásra tekintünk, és Jézus megérkezésével, a nagy beteljesedéssel szeretnénk lezárni ezt a sorozatot. Múlt vasárnap templomot építettünk, a fogságból szabadultakkal együtt, figyeltünk a jeruzsálemi templom újjáépítésére, mert Istennek nagyon fontos a templom fennállása. Nem önmagáért, hanem ez a jelképe az Istennel való kapcsolatunknak. A jeruzsálemi templomban mutathattak csak be áldozatot. Hála áldozatot. Aztán a bűnökért való áldozatokat, és ott volt az az oltár, amelyen szüntelen égett a láng, és a finom magvakkal és illatszerekkel, tömjénnel szállt felfelé a füst, és kifejezte, hogy a népnek folyamatos a kapcsolata Istennel. Mindez csak előkészítő kiábrázolása volt annak, amit aztán Jézus Krisztusban kaptunk, de nagyon fontos feladata volt ez a nép életének Istentől adott megbizatása, amikor a templomot lerombolták, akkor megszűnt az áldozat is. És amikor újjáépítették, újra az égő áldozati oltáron megkezdődtek az áldozatok. Itt csak megjegyzem azt, hogy ma sincs áldozat a hithű zsidók körében, mert ugye a jeruzsálemi templom romokban, azaz, hogy leromboltatott Krisztus után 70-ben, ez az újjáépített templom, és rommá lett a későbbi császár Titus, a római hadakkal Jeruzsálemet is a földé tette egyenlővé, majd a templomot is lerombolt, az a siratófal ma is ott van, és siratják a hithű zsidók a templomot, siratják, hogy oda az áldozat, az Istennel való kapcsolat romokban, miközben, és talán megbántódnak, ha ilyet mondunk, Isten különös utat járat ővelük is, mert az arabok elfoglalták a templom területet, ott a sziklamecset, azt nem lehet visszafoglalni, abból kitörne a 3. világháború, őrzik a mecsetet, az áldozat szünetel, de az áldozatnak nem hogy szünetelni kell, hanem az áldozatnak le kellett állnia. Hiszen közben Isten olyan áldozati oltárt emelt a Golgota hegyén. Jézus Krisztus áldozatával egyszer s mindenkorra tökéletessé tette a benne hívőket. Olyan szépen írja, kifejezi a zsidókhoz írott levél, hogy mindaz, ami addig történt, az csak erre való utalás. Frissen tartása annak, hogy szükség van a nagy szabadításra. És amikor Jézus Krisztus megáldoztatott a Golgota hegyén, vége az áldozatnak. Nem kellene várakozniuk, hogy mikor építhetik újra a templomot, és folytathatják az áldozatot, amelyik csak árnyék, csak jelkép, csak előkép volt, sokkal inkább oda kellene borulni. Ott van még helyileg is közel hozzájuk a Golgota hegye, hogy Jézus Krisztus áldozatában igazán átéljék azt a szabadítást, amiért megelőzőleg is történtek az áldozatok, és amikre mutat. A templom, ma a mi templomunk is, a Krisztus értünk való áldozatának az üzenetét hordozza. Itt hirdetjük, az igét hallgatjuk, Istennel való kapcsolatunk ezen keresztül épül, és ezen keresztül tartja ő folyamatban a mi kapcsolatunkat ő vele. Ma a falak építéséről hallunk. Azt a címet adtam az ige hirdetésnek, hogy Istennek gondja van a város falakra is. Templom és városfal nagyon szorosan összetartozik. Istennek nem csak a templom fontos, hanem ugyanilyen fontos a mindennapi életterünk is. A városfal ezt az életteret jelképezi. Abban az időben védte is a várost, hiszen az erős városfallal körülvett városokban biztonságban élhettek, de jelképezi is, hogy ami a falakon belül történik. Nagyon fontos Istennek, hogy mi folyik ott. Függőleges kapcsolatunk Istennel, és a mindennapi életünk megszentelése, valósága, védelme, őrzése, kibontakozása, mind a kettő nagyon fontos Istennek. Igazából a városfal építéséhez Nehémiás könyvéből kellett volna igéket olvasnom, de nem is tudtam, hogy melyiket. Hiszen annyi ige kerülne elénk, inkább feladatul hadd mondjam a gyülekezetnek, hogy olvasgassuk Nehémiás könyvét, ha valahol nagyon sok a felsorolás, ott se fáradjunk bele, mert nagyon érdekes, ahogy a városfal építésnél sorra veszik, hogy kik építettek, az előkelők közül is, a papok közül is, sőt, még az is ott van, hogy kik voltak a buzgók, és kik voltak, akik tessék, lássék, végezték a házukkal szembelévő területet, helyettük is másoknak kellett az építést végezniük. Nem Nehémiás könyvéből olvastam az igét, hanem még a fogság idejéből egy mondatot Ézsaiás prófétától, amikor az elkeseredett nép a fogságban kifakadt, és azt mondta, hogy elhagyott az Úr engem, rólam elfelejtkezett az Úr, és rögtön hallják a proféta válaszát. Hát elfelejtkezhetik-e az anya gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe fián, de ha még ezek elfelejtkeznének is, én te rólad el nem feledkezem, így szól az Úr. És itt folytatódik a most felolvasott igénk, tenyerembe, véstelegbe szüntelen előttem vannak kőfalaid. És Isten azt üzeni a népének, hogy Jeruzsálem városának alaprajza ott van ő előtte. Tenyerébe van vésve. Szüntelen emlékezik az élet terükre, és Isten mai népének is ez az üzenete, hogy nem csak a templom fontos nekem, hanem fontos a ti teljes életterületetek, hogy mi történik ott. Hihetetlen nagy vigasztalás hangzik az igében. Az övéiről soha nem felejtkezik el az Úr. A fogságban sem, majd az újra felépülő falak között is kezében tartja őket. Jelkép tehát a városfal építése, az egész életük újjáépítésének, megmentésének, megszentelésének a jelképe. Hosszú ideig romokban állt Jeruzsálem kőfala. Krisztus előtt 586-ban a babiloni király Nabukodonozor elpusztította azt. 141 év telt el, és a falak még mindig romban. És ott kezdődik a mi történetünk. Nem mondom végig, egy-két vonásra utalhatok csak a mostani idő lehetőségek között. Isten fölindít egy embert. Nehémiás volt ez, a perzsa király pohárnoka. Ő nem is járt talán soha életében Jeruzsálemben. Ő már ott született a fogságban, és nagyon előkelő pozícióba került. Mondhatná, mit számít nekem, hogy mi történik odahaza. És egyszer csak jönnek a rokonai, Hanáni és a többiek, és beszámolnak arról, hogy néz ki a város, mi van a városfallal. Lerombolva, városon belül az élet. És akkor Nehémiást Isten arra indítja, hogy bűnbánati imában álljon Isten elé. Nem csak, hogy könyörögjön a városért, hanem magára veszi az ősei bűneit is. Olyan imát mondott az első fejezetben, hogyha olvassuk Nehémiás könyvét, hogy megrendítő, többes szám első személyben beszél, hogy mit tettünk veled, Istenünk, hogy mivé lettünk, hogy milyen állapotba kerültünk, és jogos a te büntetésed. De könyörgünk hozzád, hogy építsd újjá az életünket hamarosan, mint főpohárnok a király elé kerül, és a király észreveszi a szomorúságát, és ebből elindul a szabadságolása folyamata, és rendelkezésére áll idő, sőt bizonyos segítség az elinduláshoz, és visszamegy a romok közé, és megkezdődik az újjáépítés. Különös akadályok, ellenségek támadnak mindjárt, mihelyt épül a városfal, feljelentők, akadályok, tömkelege, elcsügged a nép, újra kezdik támadások úgy, hogy egyik kezükben a vakolókanál, másikban fegyver, különös építkezés ez. De felépül a városfal. És ha figyeljük a városfal újjáépítését, látjuk, hogy a lehetőséget Isten teremti meg, az alkalmas időt, az építőket is ő szólítja meg, és a szükségeseket is ő rendeli ki. És az a feladata a népnek, hogy éljen az adott lehetőségekkel. Nekem az új szövetségből a Filippi levél igéi csengenek vissza, amikor figyelem ezt a folyamatot, meg Istennek munkálkodását a mi életünkben is. Ebben a fejezetben, Filippi 2-ben olvassuk, hogy Isten az, aki munkálja az akarást és a véghezvitelt is. Ő az, aki megteremti a lehetőségeket, az alkalmas időt és a szükségeseket. De, így mondja az ige, ezért félelemmel és rettegéssel, nem valami olyan jellegű félelemmel, amelyik egy visszahúzódás rettegése, hanem szent megrendüléssel. Isten adta lehetőségeken az ő kegyelmének a megrendülésében dolgozzátok ki a ti üdvösségeteket. Azzal, amit Isten megszerzett, elkészített, nekünk kell élnünk, és azt mondja ő nekik is, hogy váltsátok apró pénzre. Mindig visszacsatolok a gyülekezetünk életéhez, ezt láthatták a testvérek, talán vannak, akiknek sok is, hogy olyan gyorsan a mába érkezünk. A 90-es évek elején milyen kis csapat imádkozott itt a fasorba, és fölindította az Isten az egyik gondnokot, Kelemen Lajost, és valami szent nyughatatlansággal, lebeszélhetetlenül, leállíthatatlanul harcolt, dolgozott azért, kis csapatot összegyűjtve, hogy a gyülekezet újjáépítésének a lehetősége induljon meg. A családja se tudta lebeszélni. Hagyjad már, mondták, kedves párja, meg mondták, hogy ne erőlködj, ezt nem lehet így, nem megy ez tovább. És lebeszélhetetlenül egy kis csapat együtt imádkozott, tusakodott, nagyon szerény eszközeik voltak ahhoz az elinduláshoz. És Isten megindított újjáépítést. Ő adta az alkalmas időt. Ő adta a szükségeseket. Azóta is hányszor átéltük, hogy nem a mi elképzelésünk és ütemezésünk szerint, hanem ahogy Nehémiás mindig újra mondta, Istennek velem való nagy kegyelme, rajtam nyugvó nagy kegyelme szerint. Kibontakoztak, alakultak az események. Ma az óvodások ballagásán örülhettünk, és átéltük az óvodánk indulásában is, mennyire szerettük volna, mint mikor a városfal építésen ezt a rést, ezt a területet be kellene lakni, fölépíteni, és bármit próbáltunk meghiúsul. És eljött az alkalmas idő, és átéltük azt, hogy a nagy pénzű nagy vállalkozó, aki megvette azt az épületet, egyszer csak visszalép, mert a lakók évtizedes perben vannak egymással, építkezési kérdésekben, és ő onnan, ahol per zajlik, igyekezik kivonulni. És éppen akkor avatjuk a reformációi parkot, és a park avatás ünnepe után szól nekünk a polgármester, hogy mégiscsak lehetőség lenne óvodára. És mi élhettünk a lehetőséggel. De még a mi kedves Józsi bácsink, aki 1996-ban kérte azt, hogy hadd hagyja ránk a lakását örökségül, mert ő itt végzett a Juliannában, és nem tudná elviselni, hogy az a lakás Ebek 30-adjára megy. Mi elfogadtuk köszönettel. Akkor is idős volt már a Józsi bácsi, de kivárta, amikor az óvoda lehetőség megnyílt. Egy hónapra rá hunyt el Józsi bácsi. Mi nem gondoltunk arra, hogy olyan sokba kerül a felújítás. De Isten gondolt rá, és kiutalta azt a lakást, és annak az árát nekünk. A falépítés különleges ajándékát, élményét éltük át, mert Istennek gondja van a falakra is. Szabó Imre gyülekezetünk szeretett lelki pásztora a háború után, mikor veszett a Lónyai, veszett a Julianna, keserűen mondta leányának: leányom, látod, nem ezt kell építeni, csak a lelkeket, mert minden más elvész. A keserűség mondatta, de Istennek gondja van a falakra, hiszen a Julianna újra működik, sőt gondja volt, hogy mellé vagy alá egy óvodát is ajándékozzon nekünk. Istennek gondja van a falakra, még akkor is, ha hosszú idő telik, még akkor is, ha látszólag semmi nem történik, életünk különös igéje, csak magát az igét mondom, az Úr szemmel tartja az embereket. Most pedig rájuk tekintek. Zakariás könyve 9. részében látjuk. Hányszor éljük át, hogy semleges idő, mintha Isten elfelejtkezett volna rólunk. Nem történik semmi. Ott vagyunk magunkra hagyatva, életünk helyzetében, nehézségeiben. De amikor eljön az alkalmas idő, és Isten lép, akkor döbbenünk rá, hogy a semleges időben is szemmel tartotta az életünket, csak még nem jött el annak az alkalmas ideje, hogy ő belépjen, hogy újat kezdjen. Sokszor várja, ahogy várta ezzel a néppel is, hogy eljusson arra a pontra, hogy megadja magát neki, hogy igazán átadja magát neki. És megindult az építkezés. Külön igehirdetést kellene arról, hogy hogyan is építkeztek az ő oldalukat. Nem Isten oldalát, aki adta a lehetőségeket, hanem az emberekét, akik hogyan is éltek vele. Ahogy említettem, hogy voltak, akik mindent odaadtak, beleadtak, teljes szívvel az építkezésben, ott voltak, munkájukkal, jelenlétükkel, és voltak, akik nézték őket, kritizálták őket, milyen lesz ez a fal. Volt, aki még ilyet is mondott, egy róka rálép, és már áttöri a falat. Gyönge ez, amit ti itt összehoztok. Tessék, lássék! Ott voltak, de igazán nem adták bele magukat. De a mai igénk most ennek az üzenetét hordozza. A nép életére nézve is, hogy Isten törődik a falakkal, mert Isten a legnagyobbat megtette, az igazi újjáépítést, ahova kifut a mi ige hirdetés sorozatunk, ahova az Ószövetség mutat Jézus keresztjén, ott az igazi templom. És ott a mi igazi forrásunk, a kőfalakra is. Jézus keresztjén az Istennel való kapcsolatunk áldott nagy szabadítása végbe ment, és onnan indul az újjáépülése a mi életterünknek, mindennapjainknak is. Tenyerembe véstelek be, mondja az Úr az Ószövetségi prófétánát, hogy ne gondolnánk mi az Új Szövetség emberei Jézusra, akinek a markába tetoválva ott van a nevünk. aki nevünkön szólít, megváltottalak, neveden hívtalak, enyém vagy. És az ígéretre kőfalaid előttem vannak, szüntelen. Még akkor is, ha ma talán romokat látunk, akkor is érvényes, hogy Isten törődik a falakkal. Emmausba készülünk testvéreim a gyülekezeti csoporttal, évek óta mindig ott volt velünk egy kedves missziós testvérünk. Bátyjával tért haza Amerikából, ott ismerték meg az Úr Jézus Krisztus szabadító evangéliumát, és kaptak indítást arra, hogy jöjjenek haza. És ide haza a cigány misszióban kezdték meg a munkájukat. Különös odaadással, értékeiket, idejüket, figyelmüket arra fordították, hogy tudnak minél többeket abból a sorból az Úr Jézus Krisztusban való hitre vezetni. És most ebben az évben nem lesz ott mi velünk, mert súlyos beteg, emberileg gyógyíthatatlan, igen, gyors lefolyású, súlyos betegség szenvedése alatt van, asszonytestvérünk. Fölhívtam telefonon, hogy Emmausba készülünk, és ezt a mai igét olvastam be neki. Különös volt, ahogy ő válaszolt. Azt mondta most is, békesség van a szívemben, és tudom, hogy Isten tenyerén vagyok, és az én kőfalaim ő előtte vannak szüntelen. Ő előtte vannak örökre, és arról is bizonyságot tehetett, hogy ha ez a gyors lefolyású betegség lejár, és itt a földi útja, neki nem vesztesége van, hanem nyeresége örökre. Milyen nagy kincs, ha valaki így láthatja Isten ígéretét. Kívülről romok, azt lehet mondani, gyorsan közeledő halál, de az ige szívébe visszhangzik, hogy tenyerembe írtalak be téged, és előttem vannak szüntelen a falaid. Befejezem az ige hirdetést egy kedves ének két versszakával. Nem találtam az interneten, de találtam egy testvért, az énekíró leányát, aki lediktálta ezt. Szakó Jenő, a várfalak építésében fáradozó lelkipásztor volt itt a háború után. A lelki várfalak építésében kiváló, kitűnő ember. Az ő éneke ez egy esküvőre írta, akkor, amikor romok voltak itt, lelkileg is nagy romok, de az élet területünkön is nagy romok. Én gyermek fejjel ebből érzékeltem már, és sokszor hallottam ezt az éneket, amikor édesanyám énekelte egy-egy esküvőn, ünnepi alkalmon, visszacseng a szívemben, fogadjuk testvéreim a templom és a kőfal építéshez, hozzánk szóló üzenetként és imádságként. Új templom épül szívek mélyében. Köröttünk szerte romba dőlt falak. Megtört szívek, békére szomjazók, mind arra várnak, lesz-e új tavasz. Új építésre megmozdul-e majd a szeretetnek szolgáló keze. Hadd lássuk tisztán, mesterünk, hogy mik a terveid, és hol van a helyünk. Adj látomást és új erőt nekünk, tisztítsd meg szívünk, ajkunk és kezünk, hogy épülhessen bennünk, általunk templom, amelyben szent lelked lakik. Amen. Jöjjetek, testvéreim, imádkozzunk! Köszönjük, mennyei atyánk, hogyha nagy távlatokba nézünk, ott is a te áldott terveidet, ígéretedet, annak beteljesedését szemlélhetjük, de ha közelebbre nézünk, ott is átéltük, átéljük, hogy fontos neked a templom, és fontos neked a városfal. Hála, hogy így van a mi életünkkel is, hogy fontos neked a veled való közösségünk, és fontos neked a mi mindennapjaink élettere. Hálát adunk a mai napon kicsi óvodásainkért, áld meg őket egy-egy családnak, féltett gyermeke mindegyik, vezess tovább, kérünk, és bontsd ki a terveidet életükben. Köszönjük neked így iskolánkat is, imádkozunk az év végi napokért, áld meg a pedagógusokat, családokat, kisgyermekeket, nagyobbakat. Imádkozunk a vizsgázó egyetemistákért, érettségiző diákokért. Köszönjük neked, hogy fontos mindegyikünk élettere neked. És arra kérünk, hogy adj nekünk szemet, hogy lássuk, és adj indításokat, vezetést, ahogy sokszor tetted velünk, hogy mi a következő lépés kicsiben és nagyban, gyülekezetben és személyes életünkben. Olyan sokan vannak, akik rád néznek, mert nincs állásuk. Olyan szorított helyzetben vannak, anyagi körülményeikre nézve. Sokféle egészségi gond és teher, Imádkozunk a testvérünkért, akiről szólhattam is, tartsd a tenyereden. Hadd élje át a csodát, hogy életemben és halálomban egyetlen egy vigasztalásom, hogy Jézus Krisztus tulajdona vagyok. És most imádkozunk gyászoló testvéreinkért. Hiányzik férfi testvérünk, aki hallgatta az igét. Sokszor itt az első padban, padokban, hogy jobban hallja, értse, áld meg övéit, hiszen végig segítetted őket ezen az úton, és terved van velük tovább. Valamennyi gyászoló testvérünket eléd visszük, és így kérjük tőled a jövő hétre is áldásodat az itthon lévőknek, munkába indulóknak, és azoknak, akik együtt lehetünk ott Emmausban. Köszönjük, hogy terveidet készíted, az együttest is, a közöseket is, és a személyes terveidet is. Megérleled, legyen áldott érte a te neved. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Most pedig a 396. dicséretet énekeljük, mind a három versét. Ébredj bizonyság tévő lélek, a várfalakra őrök álljanak.